Sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Rutai Gábor költőmata vagyok, ami azt jelenti, hogy ez a Hozzá egy verset Rimportré magazin, ahova mindig érkezik egy vendég, aki izgalmas, érdekes vagy jóképű, és ő hoz egy verset magával, ami elindít egy beszélgetést, vagy épp megakaszt. És ez most is ugyanígy lesz, vendégem pedig nem más, mint Deák Kristóf, akit köszöntök sok szeretettel.
Szervusztok, szia!
Az a megfigyelésem, hogy a te neved, hogy Deák Kristóf, nem hangzik el úgy, hogy körülbelül egy méteren belül az Oscar kifejezés ne hangozzék el, hogy már lassan föl is vehetnéd akár második keresztnévnek. Ezt hogy éled meg? Az identitásod nem sérült-e ezáltal?
Hát így alakult az identitásom, most mit lehet ezzel csinálni?
Mit csináljunk
meg kell szokni, most már 7 év eltelt azóta.
Igen.
Most volt a 7. évforduló, és azt mondják, hogy most már minden sejt lecserélődött, úgyhogy igazából én már teljesen másik ember vagyok, de sikerült szerintem lassan hozzászoknom, hogy ezzel most már együtt kell élnem.
Jó, hát ezek az édes súlyok az ember életében. Amit még érdekes lehet veled kapcsolatban elmondani, hogy mi hosszú ideig kollégák voltunk, bár lehet, hogy erről nem tudtunk, vagy tudtunk, de annyira nem ismertük egymást. Az Estefemben vezettél műsort, majd aztán abban a rádiókaféban is, ami nem ez, hanem még az elődje volt, ahol én is műsort vezettem, és te is, mégpedig...
Bizony. Hát én voltam Rozsé, a Hófehérke visszatér 2 című műsorból, Lángos, Méter és Rozsé, hárman voltunk, és aztán lett egy Simon Mondja című műsorunk, ami már egy ilyen városméretű betelefonálós vetélkedő volt, és aztán a Hófehérke visszatér 3-mal jöttünk vissza, majd ezzel ért véget a pályafutásunk csúfos módon.
Mármint, hogy ez egy kiprovokált szituáció volt.
Ezt igen, hát most jó pofa vagy, hogy a legcsúnyább résszel kell kezdenem, mert azért itt évek kemény munkája, egy nagyon jó pofa dolgot építettünk fel. A Hófehérke visszatér 2 az úgy indult, hogy az akkori főszerkesztő Pálinkás Szűcs Roberthez bementünk, helyesebben a Faragó Dani Lángosz bement, és azt mondta neki, hogy mi nagyon szeretnénk itt egy műsort csinálni, mert nagyon tetszik ez a rádió nekünk, és azt gondoljuk, hogy van egy szuper jó ötletünk. Nem volt, de sürgősen még aznap este megszültük, és persze kidobták a Danit 2-szer is szerintem a rádió épületéből, és harmadszor is visszament, és harmadszorra valamiért azt mondta a pálinkás, hogy nem ismerték föl, vagy volt egy sáv az hajnali 2 hétfőn, tehát az a legrosszabb sáv, amikor mindenki már réges-rég alszik, és a Starsky és Hard Jazz Club is rég véget ért, és akkor azt megkaptuk, hogy ott hülyeskedjünk bármit. Igazából igen, annak nem volt tétje valahogy senki számára, és mi azt gondoltuk, hogy csinálunk egy olyan műsort, ami hát ilyen éjszakai culture jamming, tehát ilyen szépen csöndben a radar alatt csinálunk verziókat az Orson Welles féle világok harcára, tehát magyarul, hogy úgy teszünk igen, egy pár órán keresztül, mintha valami igaz lenne.
Igen.
És akkor megnézzük, hogy aki betelefonál, az akkor most el fogja hinni, és azért játszik velünk, vagy tudja, hogy ez egy játék, és azért játszik aha, velünk, és mind a kettő nagyon vicces volt mindig. És akkor ilyen, tudom én, a szelidebb dolgok azok például azok voltak, amikor a kétfejű gyermek, a születendő kétfejű gyermek anyját és apját behívtuk, ilyen kicsit ilyen bulváros verzióban, ahol megvitattuk, hogy most akkor elvetessék, vagy nevetessék, mert hát két feje lesz szegénynek, és akkor mit lehet így csinálni, hogy lehet aha, így majd élni. Aztán voltak erősebbek is, amikor például ellopták a kamionunkat a Budapest parádén, volt egy Hófehérke visszatér 2 kamionunk, és annak az eltűnéséről és megkerüléséről egy komplett, hát ilyen komandós visszafoglalós hangjátékkal megspékelt, nagyon izgalmas adás volt, ilyenek voltak. Nagyon.
Ezeket nagyon szeretem, ezt a műfajt, még 2001-2 környékén barátommal megalakítottunk egy világhírű zenekart, a Magic Wonders nevű zenekart, és hát akkor még a zenekaroknak még nem mindignek volt weblapja, stb., de nekünk volt egy gyönyörű szép weblapunk, egy nagyon tehetséges grafikus csaj beállt ebbe a hülyeségbe, és megcsináltuk a weboldalt, és volt diszkográfiánk, lemezborítók, címek, interjúktól, ez minden volt benne, és engem rendszeresen interjúztak rádióba a Magic Wonders világhírű, mert hát olyan hírek voltak, hogy bejártuk a világot, és a többi, és ezt évekig csináltuk. És aztán a káféba, az előző káféba és a délutáni kávéházban volt két ilyen kamu műsorunk, amit nagyon, nagyon szerettem, ilyen hülyeséget csináltunk. Na, oké, tehát akkor csak azt nem mondtad el, hogy hogy lett vége.
Jól eltöreltem a témát pedig, de csak nem engeded el. Nem, hát úgy lett vége, hogy igazából kifulladtunk, meg más dolgok érdekeltek már minket akkor. Addigra mind a hárman a Filmművészeti Egyetemre jártunk már, és elhatároztuk egyik nap, hogy akkor csinálunk egy olyan adást, amiért biztosan ki fognak rúgni minket, és gyakorlatilag arról szólt az adás, de nem viccelek, órákon keresztül, hogy elmondtuk, hogy éppen mit csinálunk. Tehát mintha most azt mondanám, hogy én éppen most itt beszélek a mikrofonba, és te éppen bólogatsz, itt balra tőlem ezen a tévén, itt mennek ezek a kis kukacok, és most megint mondok egy mondatot. Uh-huh. Azt mondtad, hogy igen, tehát így. És ezt nem viccelek, szerintem egy másfél órán keresztül tudtuk folytatni, lehet, hogy néha zenei betétek voltak, de akkor utána, miután az igazi egyetlen és első valóságról szóló műsort megcsináltuk, akkor utána sajnos kirúgtak minket.
Aha, hát pedig ennél realebbet nehéz elképzelni. Jó, akkor mindesetre a terv bevált, a műsor véget ért.
Nem tudom, hogy ez volt valójában a legjobb terv, de akkor ez tűnt jónak. Hát ilyen 20, nem tudom, hány évesek voltunk, 22.
És innen igazából már egyenes út vezetett az Oscar színpadig, tehát ezt lehet, ezt, mint egy ilyen ívet.
15 év, két pislogás, és már ott
és
is voltunk.
És már itt is vagyunk. Jó, a műsor témájára, hogyha elkezdenénk oda kanyarodni, mármint az, hogy szép irodalom, akkor rögtön az jutott nekem eszembe, így az elmúlt napokban, hogy gondolkoztam felőled, rólad, hogy a rendezői szakma mennyire összetett abból a szempontból, hogy nem csak a vizuális tartalom, ami egy már eleve egy összetett dolog, hanem még mellette még az aláfestő zene egyfajta ilyen hangulati elemként, és ott van a szöveg, a monológok, hogy mikor beszéljünk szavak nélkül, mikor érdemes egy hosszabb csöndet tartani, mikor van egy szónak nagyobb ereje, mert egy vers, amikor le van írva, hát az fehér papíron fekete szöveg, a te fejedben dől el az, hogy milyen tempóba olvasod, hogy mikor állsz meg, hogy milyen tartalommal bír, de egy filmben tulajdonképpen mindent a rendező old meg helyetted, kvázi, a szádba adja a gondolatokat, hogy ott hol kell szünetet tartani, hol kell magadat mondjuk rosszul érezni, hol vagy feldobva, hiszen egy mondatot egy színész tízféleképpen tud úgy mondani, hogy az mást és mást jelentsen. Szóval neked mi a viszonyod egyébként a szöveggel, amikor egy filmmel foglalkozol, és kompletten kell vizsgálni az egész jelenetet?
Nagyon érdekes, egyébként amit mondasz, azzal egyet is értek, meg nem is. A filmrendező szerintem akkor végzett igazán ügyes munkát, vagy én is mindig arra törekszem, hogyha nem adagol kis kanállal mindent a nézőnek. Tehát mondjuk a kedvenc példám, és nagyon ismert általában magyar nézők körében a Saul fia, ahol ugye annak a filmnek a nagy részét ezt a néző hozza oda a moziba a fejében. És utána csak megnyom a rendező egy gombot, és hallunk egy pár hangot, és mögé tesszük, és nem is látjuk azt, hogy mi van, csak oda képzeljük. Tehát ugyanígy szerintem, meg ezer más trükkel egy rendező azért el tudja azt érni, hogy több különböző rétegben, több különböző dolog, akár több különböző láthatatlan ritmusban is beinduljon a néző fejében, és hogyha ha ügyes a rendező, akkor el tudja érni azt, hogy ezek több különböző rétegre bontsák a jelentést, és úgy adódjon át valami, és nagyon megmozdítsa a nézőben is a lelket és az emlékeket, és amikor azok elkezdenek dolgozni, akkor kezd el igazán hatni valami szerintem. Meg akkor tud úgy hatni, hogy akkor is hat, amikor kimész a moziból, és még egy nappal később is, meg egy héttel később is eszedbe jut egy mondat, vagy egy pillanat, vagy valami, tehát azok a nagyon szuper dolgok, és ez általában nem az, amikor mikrogramra ki van találva, hogy mit látsz, és mit hallasz, és mit kapsz, hanem amikor jön valami olyasmi, hogy mondjuk tényleg az a színész, az valamit a saját életéből, valami ilyen pici rezdülést belevisz abba a sorba, amitől egy olyan gellert kap az egész, hogy soha nem felejted el. Uh-huh. Szóval szerintem az a szép ebben a szakmában, hogy nagyon sokan dolgozunk együtt valamin, és hogyha sikerül azt elérni, hogy mindenki ilyen érzékeny módon szűrje át magán, és beletegye azt a kis pici valami gellert, akkor egyre több esély van arra, hogy egyre több nézőnél valahogy betalál az a dolog. De hát a szöveg az mondjuk nagyon sokféle eredetű lehet, ugye én is kísérleteztem forgatókönyvírással, van tervem olyan, ami szép irodalmi adaptáció, bár be kell, hogy valljam, hogy ilyenekből kevesebb van, majd ezt is elmondom esetleg, hogy miért alakult így, vagy miért gondolom, hogy így alakult, de dolgozom együtt írókkal, uh-huh. és az is nagyon érdekes, hogy nagyon jó dolgok tudnak abból kijönni, amikor valaki megengedi nekem azt, hogy én értelmezzem az ő szövegét. És amúgy a ritmus adás például, az mégiscsak a rendező dolga valahol, hogy egy ritmust adjon, de az is valahol úgy működik, hogy próbáljuk eltalálni azt, vagy beállítani azt, vagy ráállítani a nézőt egy ritmusra, ami utána már magától úgy zakatol benne, és akkor ugye ekkor jön az az effektus, amit a Walter Murch említ a Coppola vágója a könyvében, hogy egyszerre pislognak a nézők a moziban. De tehát, hogy összeszinkronizálódnak az agyak. És igen. Ez a csodálatos dolog, hogy lehet ezt érni, hogy szinkronban működjenek az agyhullámok.
Ez, amit nagyon tudnak Hollywoodban például, és a kérdésem is kicsit erre is vonatkozott, hogy mikor van az a jó pillanat, az a jól elkapott pillanat, amikor van egy sodrása a filmnek, és egyszer csak megáll a kép egy arcon, és két percig nem mozdul, és az ember beszél. És valami miatt az ott rohadtul működik. Tehát egy monológot látunk, mindenféle vágás és minden egyéb zaj meg egyébek nélkül, hogy arra ott és akkor pont arra volt szükség. Szerintem ez nagyon, ez egy nagyon jó eszköz, de ezt te jobban tudod, amikor egy szöveg működik.
Igen, félelmetes is tud lenni egyébként rendezőként, mint feladat, az, hogy mit lehet csinálni, mert ugye ez nagyon nagy részt egyébként a színésznek a munkája, az, hogy egy monológ hogyan születik meg. Tehát én nem nagyon tudok sok minden más csinálni, mint egy igazán jó színész, mint hogy mélyen átbeszélem azt, hogy szerintem ez a szöveg, ez micsoda, és hogy épül, és mi a kontextusa az egész történetben, és honnan, hová megy, és a többi. És akkor ő utána azt magából meg kell, hogy tudja oldani, úgyhogy az jöjjön ki belőle, amit én szeretnék. Tehát ez az érdekes játék. Én nem tudom apróra instruálni, hogy itt egy kicsit vidd föl a hangsúlyt, ott egy pillanatnyi szünet, ott egy... Ez nem így működik. Én a vágásban max kicsit bele tudok nyúlni.
De jó, hogy ezt mondod, mert most az jutott eszembe, hogy van a klasszikus mondjuk színházi rendező, akiről pontosan tudjuk, hogy működik, aki órákat tölt egy-egy karakter megformálásával, a színésszel, a színpadon, a mozdulatokkal, nem tudom micsoda. Ugye te egy másik világból érkeztél a rendezői szakmában, egy másfajta szemmel nézettek te, én legalábbis úgy érzem, hogy te a végterméket látod jobban, vagy ez a vágói szemlélettel, vagy akkor inkább úgy kérdezem, hogy te mennyire szereted azt a fajta munkát, amikor egy színész kell instruálni?
Nagyon. Nagyon, de én arra lettem nevelve Angliában, hogy teljes egyenértékű alkotótársként dolgozzak a színészekkel, és ne akarjam apróra előírni nekik, hogy mit, hogyan csináljanak, mert teljesen fölösleges, mert abból csak egy maher lesz valószínűleg. A színpad sokkal több mindent elvisel egyébként, de vannak olyan színpadi rendezési technikák, amiket filmben is használunk. Tehát például, bár én nem mondom meg mondjuk Pogány Juditnak, hogy például az Unoka című filmben van neki egy ilyen monológia, én azt nem mondtam el neki, hogy ott mikor gördüljön le a könycsepp, meg ilyesmi, de azt például azért megbeszéltük, hogy milyen utat járjon be, és körülbelül hol tartson a monológban a téren belül, és körülbelül hol lépjen közelebb az unokájához, akihez beszél, és a többi. Tehát, hogy vannak, és akkor ugyanez érvényes nyilván a kellékek használatára, a jelmez használatára, a térben való mozgásra, orientációra, stb. Tehát próbál az ember adni olyan fizikai mankókat, segítségeket, amikbe bele tud kapaszkodni a színész, hogy aztán utána azokon tudjon úgymond végig lovagolni az egészen, és hogy közben történjen valami vele a térben, ami ad egy plusz réteget a tartalomhoz.
Mindjárt kérdezek valamit, csak volt egy félmondatod azzal kapcsolatban, hogy miért nem foglalkoztál még szépirodalmi indítatású művekkel, és mondtad, hogy majd lehet, hogy elmondod.
Nem, ez nagyon érdekes, hogy nagyon sok szépirodalmi kedvencem van, nagyon sok novella is. Azt vettem észre, hogy a novellák adaptációi általában azok, amik nekem filmen tetszenek, tehát körülbelül a nekem tetsző fordítás az valahogy úgy néz ki, hogy a novella az a nagyjátékfilm, és a regény az meg az epikus hosszúságú sorozat, mondjuk. Aha. Ilyen méretben,
hát vagy több teret ívek is ad hosszában. Egy novella, nem? Hogy ki tud bontogatni.
Meg több teret is ad, igen, de hogy azért az igazán-igazán jó szépirodalmi művek, azok nagyon nehezen megfilmesíthetőek általában. Uh-huh. Van egy pár jó példa, és mondjuk nekem az egyik kedvencem, az a Denis Villeneuve-nek az Érkezés című filmje, amit a Ted Chiang-nak a novellájából, The Story of My Life, The Story of Your Life, elnézést. Ezt most így.
De én sem tudom.
Mindegy, magyarul ez a címe ennek a novellának, hogy Érkezés. Természetesen a film után. De az a novella, az kimondottan egy megfilmesíthetetlen novella volt, és mégis sikerült megfilmesíteni. Egy kis csalással, mert egy másik Ted Chiang novellából egy óriási nagy twistet így lenyúltak, és átemeltek, és újra hasznosítottak a filmhez, amitől lett egy olyan katarzis a filmben, ami működött. De igen, de hogy igazából minden eszköz megengedett. Nekem azok az irodalmi alkotások, amikhez mondjuk hozzányúlnék, azok ilyen óriási nagy szent tehenek igazából. Tehát most én még nem tartok ott szerintem a karrieremben, hogy ezeket
mondj
elkezdem.
Mondj egy példát, mire gondolsz, ami nálad?
Hát mondjuk az Umberto Eco-nak a Fukóinga című regénye, az nekem az egyik bibliám, az nekem hihetetlenül betalált, és számtalanszor olvastam, és egyébként nagyon izgalmas is, és olyan dolgokról szól, amikről én egyébként szeretnék beszélni. Uh-huh. Aki nem olvasta, annak azt tanácsolom, amit maga Eco is tanácsolt egyébként, azt hiszem a Rózsa neve utószavában, hogy az első 50 oldalon valahogy küzdje át magát, mert az direkt olyan szemétre van írva, hogy csak az maradjon talpon, aki igazán értő olvasója lesz a könyvnek. Szóval azon egy kicsit ott át kell küzdeni magát az emberek, és utána viszont egy olyan thriller, összeesküvés elméletes, thrilleres, tehát hogy a Da Vinci kód az elmehet a fenébe. Az egy semmi ahhoz képest. Sőt, igazából a Da Vinci kód az egyébként innen lett lopva, de egyébként is elmehet a fenébe. De az nekem például egy olyan könyv, amit, hogyha abból tudnék egy sorozatot csinálni még életemben, akkor azt hiszem, hogy elégedetten távoznék.
Hát figyelj, számtalan mecénás és producer hallgatja ezt a műsort, úgyhogy...
Melyik kamerával kell beszélni?
Onnan kell kérni.
Igen, de van például Kurt Vonnegut regény is, sajnos
melyik?
Már...
Sajnos
már belefogott valaki.
Melyiket? Melyik?
És most Development Hell-ben tartózkodik éppen ez a macskabölcső.
Ő nagy kedvencem.
Leghamarabb.
Hát... Igen. Van, amihez meg... Van, amihez
az nem... Oppenheimer pár darabjaként a macska bölcső.
De szerintem van, amihez nem kell hozzá nyúlni, vagy nem szabad.
Nem feltétlenül. Csak ezek azok a dolgok, amik szerintem annyira sok értéket tartalmaznak, és annyira hetente vagy naponta találkozom olyan helyzeteken, amikor azt gondolom, hogy bárcsak egy szintet lépne az emberiség tudata, hogy megértenénk többen azt, hogy működünk valójában, és akkor jön a macskabölcső, vagy a Fukóinga, vagy bármi más, van még egy pár. És akkor azt gondolom, hogy de jó lenne egy ilyen popularizáltabb formában valahogy egy szélesebb közönségnek tudni átadni ezt a bölcsességet, ami ezekben a könyvekben van, és akkor jön mindig a szándék.
Itt most tartunk egy kis szünetet, de nem sokára jövök vissza vendégemmel, Deák Kristoffal.